Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy a szánkót elővettük, és elcsúszkáltunk ide ma este, hogy itt legyünk a előadáson, és meghallgassuk ezt. A mai témánk, amit hallottunk Restás László lelkésztől is, tulajdonképpen vezet bennünket a reformációnak egy olyan témájához, ami nem a tantételekről szól, hogy mi is történt 500 évvel ezelőtt, hanem sokkal inkább az emberi oldalt közelíti meg. László említette azt, hogy mint adventista lelkész szolgálok, de mindenkinek a megnyugtatása véget szeretnék néhány információt elmondani magamról. Az egyik dolog az, hogy a szüleim révén, tehát apai és anyai ágon evangélikus családból, familiából származom. Tehát, hogyha ez megnyugtat valakit, hogy a hátterem az evangélikus ilyen szempontból, a nagy családban, a rokonságban, a familiában ráadásul több evangélikus lelkész is van, akik aktív szolgálatot végeznek, és talán tudják azt, hogy hol található Magyarország legmagasabb vagy legnagyobb evangélikus temploma. Tetszenek ezt tudni? Laci? Nagyon halkan mondod, Békés Csaba. Hát én itt születtem, Békés Csabán, és a családnak van egy nagyon különleges öröksége, hogy az én déd nagyapám apai ágon azon emberek, parasztemberek közé tartozott, akik Erdélyből hordták a köveket az evangélikus templomnak a megépítéséhez. Tehát ez az egyik oldala a dolgoknak, amit megnyugtatás véget szeretnék elmondani. A másik az, hogy Laci említette, hogy mi az adventista teológián kezdtük a tanulmányainkat, hát mindannyian folyt, vagy mind a ketten folytattuk máshol is, és hogy még jobban megnyugodjon mindenki, én a református teológián is tanultam Debrecenben, tehát Debrecenben a Hittudományi Egyetemen, így tehát evangélikus, református és mindenféle tapasztalatokkal, gyökerekkel rendelkezem. A mai témánk, amit közösen egyeztettünk, hogy a reformációnak a jegyében érdemes volna egy kicsit megvizsgálni, egy kicsit körbejárni, ez a barátságnak a kérdése. Hát a reformáció, valljuk be őszintén, nem csak baráti dolgokat tartalmazott, hanem nagyon sok olyan dolgot, ami számunkra egy kicsit így megdöbbentő. Mert nagyon sok barátságtalan dolgot is tartalmaz a reformációnak a cselekménye. Hát nézzünk egy-két ilyen barátságtalan dolgot. Nem akarom elvenni senkinek a jó kedvét, de talán furcsa dolog az, hogy Kávin Jánosnak volt egy nagyon komoly konfliktusa, egy hitbeli konfliktusa, egy Szervét Mihály nevezetű emberrel, nem tudom, hallottunk erről. És ez a, hát magyarul mondjuk így, hogy Szervét Mihály, Miguel Servetus volt, de talán kevesen tudják azt, hogy ez a Szervét Mihály, ez meghalt. Csak nem természetes halállal, hanem hát ő mágia halált halt, mégpedig lenn egy olyan okért, amit Kávin János nem tudott az ő hitrendszerébe befogadni. Ez pedig az volt, hogy ez a Szervét Mihály, ez tagadta a Szent Háromságot. És ezt bátran vallotta is, és hát ennek ez lett a következmény, hogy maga Kávin János is ezt egyébként így hát jóvá hagyta, ha lehet így finoman fogalmazni ezt a dolgot. Tehát voltak a reformációban barátságtalan dolgok is. Éppen a tegnapi nap kaptam egy reformációról szóló könyvet. Ez nagyon veszélyes könyv, mert 1200 oldal, tehát ezzel önvédelmi sportot is lehet gyakorolni, hogy próbáltam tegnap este egy kézbe tartani és úgy olvasni, hát egy pár perc után már elég nehéz volt tartani. gyorsan átfutottam a könyvnek a tartalomjegyzékét, egy angol protestáns professzor írta ezt a könyvet, és ami nagyon megdöbbentett, hogy egy olyan képanyag is volt benne, amikor a protestánsok hát finoman fogalmazva egy katolikus papot, hát az ellenreformáció korában úgymond halálra szenvedtették. Tehát mind a lábát, mind a kezét egy kicsit megnyújtották, aminek az lett a következménye, hogy ez az ember belehalt a sérülésébe. Tehát az, amikor mi reformációról beszélünk, akkor egyfelől találunk benne nagyon kedves dolgokat, amelyek ami számunkra fontos, de találunk benne olyan dolgokat is, amelyek hát megborzadunk rajta, hogy hát ez egy ilyen élet-halál kérdése volt ott a 16. században. Igen, ez egy ilyen élet-halál kérdése volt, mint ahogy a barátság is élet-halál kérdése. Mert barátságon nagyon sok minden múlhat. A képen egy szerkesztett képet látunk, amin különféle alakok szerepelnek együtt, ugyanis Luthernek voltak közvetlen barátai, akik egész élete során, vagy életének egy bizonyos időszakában nagyon közel álltak hozzá, és nagyon sokat jelentettek. Biztosan nekünk is vannak ilyen barátaink, vagy barátnők, ha az asszonyokra gondolok, akik sokat jelentenek. Meghatározóak az életünkben. Lehet, hogy ez egy gyermekkorra visszanyúló barátság. Lehet, hogy már felnőttként lettünk barátok. Nagyon sokfajta dolog köthet össze bennünket barátokkal. Ugyanígy volt ez egyébként Luther Márton életében. Itt a kép alatt nem tudom mennyire látható, fölírtam 4 személynek a nevét, akik közel álltak Luther Mártonhoz. Az első névvel minden bizonnyal többször találkoztunk, és Staupitz, ő volt az a bizonyos szerzetesbeli rendfőnök, aki közel állt Luther Mártonhoz, és a személyes hitbeli küzdelmeiben segítséget nyújtott. Tudjuk azt, hogy Luther Márton erőteljesen a testi sanyargatásnak is alávetette magát, és úgy gondolta, hogy a bűnnek a testét meg kell sanyargatni ahhoz, hogy az ember megtisztulhasson, és többek között Staupitz volt a úgymond a rendfőnöke, aki barátja is volt, hogy nem feltétlen ez az út, hogy az evangéliumnak a csodálatos szabadságát megtapasztalja. A ma esti szeméről majd többet fogunk együtt gondolkodni, Melanchthon, Fülöpről. Bizonyára többet hallottunk már Frigyes választó fejedelemről. Ő volt az a személy, aki többféle módon is támogatta Luther Mártont, de egy kritikus helyzetben, amikor Luther Mártonnak az élete forgott kockán, akkor ő volt az a személy, aki tudjuk, hogy mit tett ez a választó fejedelem? Hát elraboltatta Luther Mártont az életveszélyes helyzetből, kimenekítette, vagy elmenekítette Warburg várába, és ott György lovakként élt. Tehát ez is egy nagyon különleges, hát ilyen kalandos dolga a reformációnak, hogy ez a választó fejedelem ilyen módon volt jó barátja, és sorolhatnánk még több személyt, például Spalatint is, akinek nem igazából ez volt az eredeti vezetékneve, illetve hát nem ez volt a család neve, hanem ez egy fölvett név volt sokkal inkább. Ő, mint egyetemi tanár, támogatta egy bizonyos ideig Luther Mártont, később konfliktusra támadt Luther Mártonnal. Talán érdekességként érdemes megemlíteni, hogy Luthernak nagyon sok közeli ismerőse barátja volt, de sajnos voltak olyanok, akiktől elszakadtak, vagy valakitől elszakadt. Ilyen volt például egy nagyon híres filozófus, Erasmus, akivel egy időben nagyon közeli kapcsolatuk volt, később sajnos a nézetbeli különbözőségek elszakították egymástól. A Bibliából is szeretnék ma este idézni, egészen pontosan Jézus Krisztus szavait. János evangéliumában mondja nekünk a megváltó, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ugye most itt advent idejében ez egy elég izgalmas dolog, hogy kifejezzük egymás irányában, családtagok irányában a szeretetet. Hát a gyerekek ácsingózó várják, hogy minél hamarabb jöjjön a Mikulás, a karácsony este, szent este. Igen, hát mindannyian vágyakozunk a szeretetre. De itt nem arról a fajta, most hagyd mondjam így, egy édeskés szeretetről beszél itt Jézus, amire mi most ezekben a hetekben különösképpen vágyakozunk, hanem az önfeláldozó szeretetre, arra a szeretetre, amelyet Jézus Krisztus úgy fejezett ki, hogy az ő életét adta mi érettünk. És ennek a szava az eredeti nyelven nagyon fontos, mi is használjuk a köznyelvünkben, az agapé szeretet. Ami nincs meg önmagában az emberben, ez az isteni szeretet, és az Istennel való közösségben tudjuk ezt megkapni. Tehát maga Jézus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát a reformáció az nem csak a tanításaival hatott, hát nyilvánvalóan az nagyban befolyásolta a reformációnak a terjedését, de ahogy a reformátorok, vagy a reformátori hit nézetet vallók egymáshoz viszonyultak, az is példaértékű volt a mindennapi emberekre. Minden bizonnyal a kereszténység sokkal nagyobb hatással tudna lenni a mai világban, hogyha a keresztény emberek közötti kapcsolat melegebb lenne, szeretetteljesebb lenne, közvetettebb lenne, egymáson segítő lenne. Ez mindenkinek a figyelmét fölhívne, aki esetleg nem vallásos, vagy nem feltétlen kötődik a kereszténységhez. Hát nézzük meg ezt a szemét, akitnek a barátságát élvezte Luther Márton, vagy inkább úgy mondanám, hogy Melanchthon élvezhette Luther Mártonnak a barátságát. Érdekes az, hogy azonos életkort élt meg a két személy, és 14 év volt a különbözőség közöttük. Viszont az életük nagyon-nagyon egybefort, és kettőjüknek a barátsága, az különbözőképpen meghatározta azt, hogy egyáltalán a reformáció, ahogy mi azt ismerjük, az ő barátságuknak is köszönhető volt. Az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy fiatalabb ember volt Luther Mártonnál, 14 évvel fiatalabb. Azért ez már egy jelentős korkülönbség lehet. Az élet sorsuknak az az érdekessége egyébként, hogy igaz, hogy 14 évvel volt fiatalabb Luthernél, Melanchthon, de ugyanennyi évvel élte túl Luther Mártonnak az élet idejét. Tehát csak 14 évvel élt többet, mint Luther Márton. Tehát azonos életidőt éltek. Abban a korban, a 16. században ez az életkor már nagyon jelentőség, teljes különbözőséget jelentett. Ma ugye ez azt jelenti, hogy ha van egy 8. gyermek, ugye az körülbelül 14. életévében van, annak a testvére, hogyha mondjuk éppen egy éves, az hát elég meghatározó különbözőség lehet. Viszont 14 évesen még azért nem fut be valaki karriert. De figyeljük csak meg, hogy a 16. században hogyan is zajlottak az iskolai tanulmányok. Hát ma valamikor, ha valaki egyetemre szeretne menni, hány évesen mehet leghamarabb? Vagy túl. Hát le kell érettségiznie, tehát meg kell szereznie az érettségét, és hogy Magyarországon átlagosan valahol 18 évesen tudják a fiatalok megszerezni. Az én fiam, a nagyobbik fiam, az 20 évesen szerezte meg az érettségét, nem azért, mert bukácsolt, hanem azért, mert pont olyan hónapban született, hogy még az óvodában még egy évet kellett járnia. Volt egy 0. éve, idézőjelben, Nyíregyházán az Zrínyi Gimnáziumban, és így 5 évet járt a gimnáziumba, és mire odajutott, hogy érettségizzen, a 20. életévét betöltötte. De figyeljük meg, itt a kivetítőn láthatjuk, hogy Melanchthon, vagy Fülöp, hány évesen került egyetemre? 12. Hát 12 éves gyerek, meg mondhatnánk így is, hogy egy gyermekről van szó. Hát a mi iskolai rendszerünkben még valahol ott a 6.-7. osztálynál járnak. Ez azt jelenti, hogy az egyetemi képzés az abban a korban az nem az életkorhoz volt kötve, hanem sokkal inkább a képességekhez. Külföldön azért lehet ilyet hallani, ázsiai országokban manapság, hogy valaki 10 évesen nagyon szuperül teljesít, és akkor valahol egyetemre bekerülhet, mint magántanuló, vagy valami hasonló úton, módon. Ugyanígy volt egyébként Melanchthonnal is, mert a nyelvérzéke fantasztikus volt, és a korának a tudományos nyelvezetében nagyon fiatalon elmélyedt, és éppen ezért nagyon hamar kerülhetett a Heidelberg Egyetemre. A kornak a nagy áramlata, ami befolyásolta az emberi magatartást, a humanizmus. Biztosan hallottunk már erről. Ez nem csak egy filozófiai nézet volt, hanem sokkal inkább azt jelentette, hogy az emberek fölismerték azt a világ nézet megváltozása közben, hogy a dolgok azért mégiscsak a Földön élő emberről szólnak, és nem mindegy az, hogy egyébként az ember a Földön milyen életet él, és milyen minőségű életet él a Földön. Egyik rokona révén ő humanista gondolkodású is volt. Ez azt jelenti, hogy mert olyan kérdéseket föltenni, és olyan téziseket megfogalmazni, ami az embernek az értékességéről szólt. Ne felejtsük el, hogy a 16. században a nemek megkülönböztetése is nagyon erőteljes volt, hiszen egy asszony a társadalomban nem rendelkezett olyan jogokkal, hogy szabadon dönthetett a maga sorsáról. Általában a nőknek az életsorsát kihatározta meg. Hát a szülők például, kinek lehet a párja, ugye? Tehát, hogy kihez adják férjül. Második pedig, amikor házas lett, akkor a férj volt az, aki úgymond főnöke volt, vagy ura volt, hogyha lehet ezt így mondani. Még magyar nyelven is néha hallok idős embereket így szólni, asszonyokat, hogy az uram. Egy kicsit furcsán hangzik a fiatal generációnak, de hát ez egy nagyon régi dolog, régre megy vissza, hogy az asszonyoknak nem volt szavazati joga, most ezt politikai értelemben figyeljük meg, még Magyarországon is alig több mint 100 éve szavazhatnak az asszonyok. Ez a fiatal ember nagyon-nagyon különleges életutat járt be. 21 évesen a görög nyelv professzora lett. Az én bátyám a Szegedi Egyetemen kezdte a tanulmányait, akkor még József Attila Egyetemnek hívták azt. 20 évesen ő még csak kezdte az egyetemi tanulmányait. 24-25 éves volt, amikor tanársegéd lehetett. Tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ez a fiatal ember, ez a Melanchthon, 21 évesen már professzor volt, egyébként a filozófiai tanszéken munkálkodott, és legalább ennyire meglepő dolog, hogy 29 éves volt Luther Márton, amikor a teológia doktora lett. Egy doktorátust ma Magyarországon, hát azért igazából ugye 30-35 éves kor után szokták megszerezni, 40 éves korban. Luther Márton előre haladt volt, csak van itt egy érdekesség, itt a föliraton is tetszenek látni, hogy latin nyelvű Bibliát Luther Márton mikor tartott először kezében. Hát azt gondolnánk, hogy Hát, hogyha ő szerzetes volt, ha ő pap volt, fölszentelt pap volt, hát akkor biztos volt a táskájában egy Biblia, nem? Hogy azt ott hordta a latin nyelvű Bibliáját. Hát abszolút nem így volt. Nem rendelkezett saját ilyen értelembe vett Bibliával, hanem az egyetem könyvtárában fogott kézbe először 29 évesen latin nyelvű Bibliát. Akkor fölmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan tudta végezni a papi szolgálatot, hogyha nem korábban így nem volt a kezében a Biblia. Nekünk ez nagyon furcsa elképzelni, hogy a 16. században a akkori katolikus egyházban nem az volt a lényeg, hogy milyen prédikációt tud tartani az igéből a pap, hanem hogyan tudja azt a néhány latin mondatot elmondani és levezetni a liturgiát. Ez volt a 16. századi katolikus papi szolgálatnak az egyik területe. Tehát amikor bejöttek a hívek, legalább annyira legyen képes, hogy a latin szavakat el tudja mondani, mondatokat, és magát a misét azt le tudja vezetni. De nem az volt a fő kérdés, hogy akkor most a Bibliából, vagy a Biblia bizonyos szakaszából elmondhasson egy prédikációt. Hány éves is volt Luther Márton, amikor kifüggesztette azt az ominózus 95 tételét? Ugyancsak fiatal ember. Bár a képeken nagyon sokan úgy ábrázolják, ilyen időskori kép vagy korúnak ábrázolva mutatják be őt, de valójában csak 34 éves volt. Mi volt az ő tanításának a központja? Tudjuk, hogy ugye 95 tétel volt. Igazából csak néhány olyan témát érintett ez, ami a kora egyháza bizonyos dolgaiban érintette kritikával. De hogyha megpróbálnánk ezt a 95 tételt, vagy 95 kijelentést summázni, egy kicsit összesűríteni, akkor igazából azt mondhatnánk, hogy ezeknek a lényege az volt, hogy nem a korabeli egyház az, aki a bűnt megbocsátja különféle segédeszközökön keresztül, hanem ez a hatalom Isten kezében van. Istennek van hatalma arra, hogy az ember bűnét megbocsássa. Nem az egyháza az, aki ezt kiszolgáltatja, ezt a bűnbocsánatot az ember számára. Nagyon radikálisan kijelenti egyébként a későbbi írásaiban is, hogy nincsen szükség költséges szertartásokra, nincsen szükség hatalmas egyházi vagyonra, és nincsen szükség arra, hogy a pápai hatalom ilyen módon egyeduralkodó legyen, sőt, mi több, ő maga is azt mondja, hogy nincsen szükség a szerzetesi rendre, noha tudjuk, hogy ő maga is szerzetesi életet élt, és még radikálisabb kijelentéseket tett, hogy az egyházi vagyont az teljesen máshogy kell kezelni, az egyháznak a vagyona, az úgymond kerüljön ki onnan, mert látta a különféle ellentmondásos dolgokat. Az adventisták egyébként erről a személyről, Melanchtonról olvashatnak Ellen White Nagy Küzdelem című könyvében. Nem túl sokat ír egyébként Ellen White Melanchton személyéről, de egy rövid kis bekezdés erejéig az alábbiakat találjuk ebben a könyvben. Ez itt ő tájt, amikor Luthernek oly nagy szüksége volt egy igazi barát megértésére és tanácsára, a gondviselő Isten Melanchton küldte Wittenbergbe. A fiatal, szerény, kissé félénk Melanchton józan ítélőképessége, nagy tudása, s megnyerő modora, erényessége, s egyenes jelleme általános, csodálatos és megbecsülést keltett. Szeri természetéről épp úgy ismert volt, mint ragyogó képességeiről. Hamarosan az evangélium buzgó követője, Luther legmegbízhatóbb barátja és értékes segítőtársa lett. Szelítsége, megfontoltsága és pontossága kiegészítette Luther bátorságát és határozottságát. Összefogásuk a reformációnak tekintélyt szerzett, Luthernek pedig nagy erőforrás jelentett. Ez azt jelentette, hogy nem egy szuper hősként egyedül vívta meg a egyébként nagy jelentőségű küzdelmét Luther Márton, hanem ott voltak mellette különféle barátok, de a barátok sorában mondhatnánk úgy, hogy Staupitz után az egyik legjelentősebb személyiség nem más, mint tanári kollégája Melanchthon Fülöp volt. Tudjuk azt, hogy Luther Márton jó néhányszor abban a helyzetbe került, hogy az ő hitét bátran meg kellett vallania, hiszen arra kényszerítették volna, hogy a tanait vonja vissza. Ez elég súlyos dolog volt, és tudjuk azt, hogy ez bizony az életét is veszélyeztette, de ebben a kritikus élet szakaszban Melanchthonnak a támogatása óriási jelentőséggel bírt. Figyeljük meg ezeket a gondolatokat. 19-ben, tehát 1519-ben, két évvel, ahogy a Wittenbergi vártemplomra kikerült a 95 tétel, olyan helyzetbe került Luther Márton, ahol hát a pápaságnak a hatalmáról kellett nyilatkoznia. Hatalmas tekintélyet bírt a pápaság, bár korábban angliai reformátorok már kijelentették a 13.-14. században, hogy a pápai hatalom, vagy maga pápa, az nem más, mint maga az Antikrisztus. Hát azért ez egy elég bátor kijelentés volt. Egyébként Luther Márton is később ezeket vallotta. No de volt egy különleges segítőtársa, mint amikor valaki az iskolában felkészületlenül áll oda a tanár elé és feleltetik, és akkor a diákok megpróbálnak súgni, kézzel, lábbal mutogatnak, hogy mit mondják. Hát Luther Márton is így járt, kérem szépen, ez nagyon furcsa, és egy kicsit olyan humorosnak tűnik, hogy azokat a bibliai szövegeket, amelyekkel alá lehetett támasztani azt, hogy a pápának a hatalmait, most ugye a 16. századi pápaságról van szó, hogy a pápai hatalom az egyébként nem biblikus hatalom, az ezekre vonatkozó bibliai szövegeket Melanchthon írta ki kis cédulákra, és adta oda Luther Mártonnak, hogy ezeket mondogass, mert hogy itt ezek a bibliai szövegek alátámasztják azt, hogy hát bizony a pápai primátus, latinul ugye a pápai elsőbség, az a Biblia tanítása szerint hát egy kicsit máshogy néz ki. Tehát ilyen jó barátok voltak, hogy a puskát oda tolta Luther Márton orra alá Melanchthon. Nem véletlen az egyébként, hogy a életrajzi írásokban azt olvassuk, hogy Melanchthon ezt mondja Lutherrel kapcsolatban, szívesebben meghalnék, mint hogy ettől az embertől elválasszanak. Jut eszünkbe a Bibliából ilyen barátság, akik ilyen szoros barátságban voltak egymással? Például Dávid és Jonatán. Jonatán ugye Saul királynak a fia, úgymond a trón apai oldaláról ő lenne a várományos, de Isten kiválasztja Isai fiát, a legkisebbiket, és Isten azt mondja, hogy Dávid lesz a következő király, és mégis nagyon szoros barátság alakul ki Jonatán és Dávid között. De mondhatnánk más egyéb példákat is a Bibliából. Sokan úgy gondolják, hogy Luther Márton éjjel-nappal csak dolgozott, írta nemesebbnél nemesebb gondolatokat, mindig a fejéből kipattant az isteni szikra, és hát a reformáció az azért született meg, mert ez a Luther Márton, most egy kicsit mai nyelven mondom, állandóan a számítógépnél ült, és írta a nagy gondolatokat. Hát a valóság egy kicsit más. A lutheri teológiának a összerendezése, egy nagy csokorba összefoglalása, ez egyébként nem Luther nevéhez fűződik, tehát ő nagyon sok gondolatot megfogalmazott, hanem az ő barátjának a nevéhez, Melanchthonhoz fűződik, Ugyanis 1521-ben, tehát 4 évvel a 95 tétel kifüggesztése után, ő írja meg az első örvényes összefoglalását a reformáció tanainak, és amikor ezt egyébként Luther maga elolvassa, tehát hogy az általa megfogalmazott gondolatokat egy rendszerbe összefűzi Melanchthon, akkor egy olyan bátor kijelentést tesz, amit egy kicsit lehet, hogy furcsának is tartunk. Luther azt mondta, hogy ez, ami így leíratott, ez nem más, mint a Biblia folytatása. Hát nem tudom, hogy ma hányan mernénk olyan vallásos iratot fölemelni, amire azt mondanánk, hogy ez a Biblia folytatása. Azt már tudjuk, hogy milyenek azok a könyvek, amelyek nem a Biblia folytatása, de Luther erről az írásról azt mondta, hogy hát kérem szépen, ez olyan, most hagyd mondjam így, olyan frankó, hogy ez a Biblia folytatása. Luther Márton tanai és gondolatai nagyon sok asztali beszélgetésben hangzottak el, amelyet később az ő tanítványai, tanártársai örökítenek meg. Magyar nyelven is már évtizedek óta elérhető egy könyv, amelynek ez a címe, hogy Luther asztali beszélgetései. Mit jelent az? Hát abban az időben a különféle diákok, tanárok, mint ahogy ma is, a iskola után beülnek egy bizonyos helyre, most nem akarom még szívfájdítóbban elmondani, hogy hát hogyan is működtek ezek a dolgok, csak utalok rá, hogy egy bizonyos olyan helyiségbe mentek el, ahol sört és más egyéb dolgokat lehetett fogyasztani, és ott leültek és beszélgettek, és ezeket a nagy asztaloknál elhangzó kijelentéseket följegyezték a tanárok, diákok, és ezekből születtek meg egyébként ilyen jellegű gondolatok, és hogyha valaki ezeket így szeretné végigolvasgatni, ennek van egy gyűjteménye, amit az előbb is említettem, nem 1200 oldalas könyv, egy sokkal kis vékonyabb 200-300 oldalas könyv, amely összefoglalja ezeket a lutheri asztali beszélgetéseket. Luther egyébként egy eléggé markáns személyiség volt, biztosan tudjuk azt, hogy 1520-ban, amikor megtörtént az ő pápai kiátkozása, hát akkor nemes egyszerűséggel elégette azt nyilvánosan. Tehát ő nem volt azért egy szívbajos ember. Majd meg fogjuk látni, hogy mennyire nagy bátorság volt egyébként Luther Mártonban, hogy ő kész ezeket a tanokat úgy megvallani, hogyha ez az életébe is kerül. Azt olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy az ő barátjának, Melanchthonnak azt mondta, hogy ha nem térek vissza, mert ellenségeim a halálba küldenek, folytasd a tanítást, és állj meg szilárdan az igazságban. Dolgozz helyettem is. Ezt nem a feleségének mondta. Dolgozz helyettem is. Ha te életben maradsz, az én halálom nem sokat jelent. Ilyen módon kötöttek egymáshoz, és egyébként Melanchthon is nagyon sok meleg, bátorító kijelentést tett az ő barátságukról, az egymáshoz való kötődésükről. Ő azt mondta, azért ragaszkodom annyira Lutherhez, mert én tőle tanultam az evangéliumot. Tehát, hogy a Jézus Krisztus általi megváltás, amely teljes az bűnös ember számára, amely a bűnvallás által az Isten irányában a bűnbocsánat örömét, ajándékát is jelenti az ember számára, ennek az evangéliumnak az elfogadása, megismerése, felfedezése ilyen szoros barátságot szült közöttük. No, de ha valakik jó barátok, akkor egymás szemében merik mondani azokat a dolgokat is, amit egyébként nem tartanak jó dolognak, nem? Hát az nem barát, aki mindig azt mondja, hogy jaj, de szép a ruhád. Nem? Hát nem mindig szép a ruhánk, de a férfiaknak mindig. Ugye a ruhatárunk az elég egyszerű, egyajtós, az asszonyoknak általában 2, 3, 4, 5. Ugye? De az igazi barát az megmondja, hogy ez nem előnyös neked. Ez nem jól áll. Ez a szín, nem illik hozzád, ugye? Hát Luther és Melanchthon igazi barátok voltak. Bizonyára tudjuk azt, hogy hát Luther Márton is úgy döntött, hogy inkább legyen egy anyósa. Tetszenek tudni, hogy egy apáca mű, aki otthagyta a rendet, onnan kilépve a többi apáca társával Wittenbergbe került, a lányokat kiházasították, a történetek tanúsága szerint Luther Márton volt az egyik ilyen kiházasító, aki segítette ezeket a volt apácákat a házasság kötésben, de a végén maradt egy kis hölgyecske, ez volt a Bóra Katalin, és a Bóra Katalin nem voltam ott, de ezt írják a életrajzi feljegyzések, annyira szerelmes lett Luther Mártonba, hogy elvetette magát Luther Mártonnal. Pedig 16 évvel volt fiatalabbnál a Bóra Katalin. 5 gyermekük született, sajnos több meghalt csecsemőként. Igazából egy fiúk élte meg a felnőtt életkort, egy Pál nevezetű magyarul, aki orvos lett, és Luther Pál, ő volt, aki igazából túlélte a gyermekkori betegségeket, és ő volt igazán, aki nagy életkort élt meg. De visszatérve a házassághoz, hogy Bóra Katalin és Luther Márton házasságot kötött, az igazi barátok azok megmerik mondani egymásnak azokat a dolgokat, amelyek aggodalommal töltik el. Kérem szépen, Luthernek egy az egyben megmondta, hogy ez egy szerencsétlen cselekedet, barátom, hogy te a Bóra Katalint elvetted. Hát ez volt a barátnak a gondolata, hogy ez egy szerencsétlen dolog, de az Isten felülírta ezt a kijelentést, mert hát gyermekáldásokban részesült a házas pár, tehát Luther Márton és Bóra Katalin. Noha Melanchthon akkor úgy látta, hogy ez nem egy bölcs dolog volt Luther Márton részéről. No, de néhány dolgot még befejezésül hagyd mondjak el kettőjük barátságról, amiből még jobban látszik az, hogy a reformáció az nem egyetlen embernek volt a cselekedete. Most különösképpen itt a 16. századi wittenbergi dolgokról beszélek. Hogy mi is a teológiának a lényege, az Istenről szóló tudománynak a lényege, ezt lényegében Melanchthon Luthertől tanulta meg, viszont a görög nyelvnek az elsajátítását, azt viszont Luther Melanchthontól tanulta meg. És ennek miért van jelentősége? Mint ahogy említettem, hogy annál a bizonyos pontnál, amikor Luther Mártont meg akarták ölni, és Frigyes választófejedelem elraboltatta Luther Mártont, hogy Warburg várában, mint Győr lovag éljen, és tudjon foglalkozni, úgymond a reformáció ügyeivel, azért tudott ő egyébként anyanyelvre fordítani, német nyelvre fordítani új szövetséget Luther Márton, mert Melanchthon tanította meg neki a görög nyelvet. Mi mind a ketten tanultunk Lacival bibliai nyelveket, nekem a héber nyelv nagyon nehezen ment, de a görög nyelv valahogy könnyebb volt, nyilván a tanáron is múlik. Nekünk egy olyan tanárunk volt, aki nagyon kedves volt, és hogyha hármasra is tudtuk az anyagot, hajlamos volt ötöst adni. Igen, és nagyon szomorú volt, hogy ő úgy érezte, hogy ez négyes. De valószínűleg az már az is nagyon jó indulatú volt. Nem mondom meg, hogy ki volt ez a hölgy, de nagyon kedves volt, és nagyon segítőkész volt. Egyébként a reformáció nem egy békés beszélgetésből született dolog volt. Nagyon sok vita előzte meg azt, és nagyon sok vita árán születtek meg azok a tételek, akár az öt alaptétel is, amire majd mindjárt fogok utalni, amelyre egyébként mi most itt a 21. században visszaemlékezünk. És talán még egy érdekes dolgot hagy mondjak el. Tudjuk azt, hogy a calvini tanításokból született meg a calvini egyház, amit mi Magyarországon úgy hívunk, hogy református egyház. A lutheri tanításokból született meg a lutheránus egyház, amit mi Magyarországon úgy hívunk, hogy evangélikus egyház. Na de a lutheri tanokat, hogy hát mit is vallanak, most így mondom, az evangélikusok, a köztudatban az van, hogy ezt Luther fogalmazta meg. Mert hát azért evangélikusok, mert az Luther tanait követik. De az az érdekes, hogy az ágostai hitvallást azt nem Luther Márton írta le, hanem egyébként Melanchthon, az ő barátja. A köztudatban mégis úgy van, hogy egyébként az ágostai hitvallás az Luther Márton keze alkotása, a valóságban egyébként más. Szeretném bemutatni azt a várat, ahova talán mindannyian szívesen elmennénk. Ha gyerekek vannak az előadáson, akkor mindig tisztába kell tennünk, hogy valamikor mi még olyan autókkal játszottunk, aminek az volt a neve, hogy Warburg, meg Trabant. Na hát ez nem Trabant, hanem Warburg, egészen pontosan 1534 az a dátum, amikor tulajdonképpen megszületik a német nyelvű szentírás biblia. Itt láthatjuk a képen a német nyelvű szentírás, amelynek egyébként ugye a nyomtatott formája a gutenbergi nyomdákban készült el. 1530-as augsburgi birodalmi gyűlésen Melanchthon volt az, aki ismét még erőteljesebben támogatta a reformáció ügyét. Ezen már nem volt ott Luther Márton, hiszen a birodalmi átok érvényessége nem engedte, hogy elhagyja a 100 tartományt. Luther halála után Melanchthon lesz a reformációnak a szellemi továbbvivője, vezetője, ez érthető is, hiszen közösen fogalmaztak meg nagyon sok alaptételt. Melanchthont a veszekedés útjáról inkább a kibékülés útjára tért át, igyekezett mind a római, mind a kálvini irányzattal megbékülni. Tudjuk, hogy volt feszültség az úrvacsora között, például a mai napig is megvan a különbség a református és az evangélikus úrvacsoráztatás között. A kálvini irányzat felé mutatott engedékenysége miatt viszont néhányan nagyon csalódtak benne, hiányolták belőle Luther hevességét, tántoríthatatlanságát, és mint ahogy említettem, azonos életkort éltek meg, 14 évvel fiatalabb volt nála, és a sors így adta, hogy 14 évvel később halt meg Luther halála után Melanchthon. Még egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy milyen volt Calvinnal való kapcsolata Melanchthonnak. Megismerkednek 1539-ben, és közelebbi barátságot is kötöttek egymástól, noha nem mindenben értettek egyet. Az öt alaptétel, amelyre most már visszaemlékezünk 500 év távlatából, az egyedül a szentírás alapelve, az egyedül a hit alapelve, az egyedül a kegyelem alapelve, egyedül Krisztus személye, és egyedül isteni a dicsőség. Ezek a nagy alaptételek nem egy embernek a tollából és gondolatából születtek meg, hanem ez egy barátságnak, Krisztusban testvéreknek a gondolatából született meg. Tehát amikor a reformációra gondolunk, mindig jusson esünkbe az, hogy Jézus nagyon fontosnak tartotta azt, hogy akik az ő követői, azok valóban egymásnak hit testvérei legyenek. És nincsen reformáció, hogyha nincsenek ezek a nagyon komoly barátságok. Jézus mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, mert amit én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványai vagytok, hogyha egymást szeretni fogjátok. Adja a Jóisten, hogy ez itt Újfehértón is igaz legyen. Az adventisták szeressék a baptistákat, a baptisták is szeressék az adventistákat, nem? A reformátusok is szeressék az adventistákat, baptistákat, mert akkor ismeri meg a világ, hogy ti már Krisztusnak a tanítványai vagytok. Ezt, mint egy útra való szeretném adni mindenki számára. Köszönöm, hogy meghallgattak, és Isten áldása legyen mindenkivel.